Második rész. Malinalli. Xilonen istenasszony tiszteletére kezdték meg a 8. hónapot. Először az öregek kaptak a mézes pogácsákból, akik már csak körültotyogták a táncot. A fiatalok hosszú, virágokkal dúsan feldíszített gyapott zsinort tartottak kezükben, jobbról a fiúk és balról a lányok, középen az asszony, akinek ma meg kell halnia. Kora reggel kezdődött a holt hónap kezdőnapja. Délig megmámorosodtak az erjesztett italoktól, és az idősebbek körbeülve árnyékos fa alatt majszolták a kukorica lepényeket. Az ételt a tehetősek adták össze, mert az éve késői hónapjában a szegényeknek alig volt betévő falatnyi tengeri lisztjük. Az asszonyok ma hófehér, körös körül hímzett, tollal átszőtt köntösökben parádéztak, hajuk mereven, egyenesen hullott hátra, dísz nélkül, mert ezt így követelte az ünnep. A tánc a törzsek komoly, szertartásos ünneptánca alkonyat felé kezdődött el. A párok fáklyákat kaptak kezükbe, úgy ringták körül a kopállal illatosított templomtüzet. A leányok és legények egymás kezét fogták, s átörelték sorban az asszonyt, akinek ma meg kell halnia. Egész éjjel és egész nap énekeltek körülötte, ciszomázták, mint menyasszonyt, aki estére egy lesz Xilonen istennővel. A lányok körül táncolták, meséltek a gazdag vőlegényről, akinek meg kell érkeznie este az ő számára ékesített arannyal és tarka madarak tollával a testét. Így készülöttek az áldozatra. Az istenasszony papja tengeri lisztet szórt a szentek szentjéhez vezető lépcsők elé, és egész éjszaka virrasztott és várt. Hajnalban felneszelt, kiment a lépcső elé. Rámutatott az alig leheletnyi lábnyomokra, és mondta, megérkezett. Ebben a pillanatban megszólaltak a hangszerek. Először a több rőfnyi hosszú, égetett agyagból formált trombiták verték fel a félállom félébrenlét küszöbén elpillett ünneplőket, utána kórusban felriadtak a kagylókürtök, s a fák és bozótok között visszhangzott a faüregek fölé feszített vékony állatbőrökön az ütemes, skálaszerű csattanás. A lányok kórusa kísérte a zenezajt, azoké a lányoké, akik alázatosan lesütött szemmel mentek be megmosni a bálványasszony oltárkövét. Így indultak meg a hatalmas, külső lépcsőkön felfelé, a fokok oly keskenyek, s meredekek voltak, hogy őzlábon kellett szökelleni szinte, míg feljutottak körbe-körbe táncolva a menyasszonyt, aki nem láthatott semmit. Elérték a felső platót, ahol elvégződött a lépcsőzet, s a hatalmas kőlap szegélyén arccal előre a napnak álltak a papok. A menyasszony feljutott a felső fokig, akkor négy fekete kar kinyúlt érte, a lányok kórusa felzengett diadalmasan, köntös recsenése hallatszott, elfolytott sikoltás. A főpap kezében megvillant az obszidián kés, s a következő percben reszkető, verdeső szívet mutatott az újongó, örömittas sokaság felé. Lezáródott az áldozattal a törzsünnep, s most mindenki visszatérhetett saját meghitt családi ünnepéhez. Xilonen istennő hónapja volt a rügyfakadásé, e napok avatták fel azokat a lányokat, akiket már meglátogatott az élet piros virága. A hajadonok hajnaltól kezdve böjtöltek, egész nap fonták a virágdíszeiket, a koszorút, hiszen este megint táncba fognak menni, s fehér virággal illik ékesíteni fejüket. Mindenki kedves volt velük, de nekik hallgatniuk kellett, mert így írta elő az illendőség, s tudták, hogy ez a nap az ő ünnepnapjuk is. A barátnők jöttek el délebéd előtt hozzájuk, egyik sem érkezett üres kézzel, apró ajándékokat hoztak, kolibri madártollából font övet, türkis csatot, kristálygombokat, Megálltak a leányka előtt, és úgy mondták, ma nálatok ünnep készül. Kirakta aprószerszámait, csonttűket, kőkést, hímzőrámát. Külön voltak a színes gyapott fonalak, pálmarostak, külön a tollak, melyekkel remekbe hímezte Malinalli virágos, szeszélyesen tarka avatóruháját. A vendégek sorban megcsodálták a lágyan redőző, új nélküli köpenykét, majd magasra tartották a mézserrel teli szilkét, és egy kortyot ittak belőle. A leány ült egy helyben, lekuporodva, nem volt szabad szüleire emelnie szemét. Várnia kellett, míg el nem jött a délidő, amikor a szolgák behozzák az alacsony, fehér szőnyegekkel beborított asztalra az ünnepi, virágdíszes pulykát. Ekkor illett először felvetnie szemét. A családtagok mélyen meghajoltak a leány előtt, mert most tér eladó sorba. Az apa csendes hangon mondta a szokás szentelte ünneplő beszédet. Leánykám, te becsesebb vagy előttem, mint a legfinomabb aranyszemcse. Többet érsz a kvetszálmadár tollánál. Te az én véremet viszed ereidben, és az én képmásomat hordozod. Az istenek megnyitották értelmet kapuját, ismered őseink szavát. Örömmel karban fonva sétál a bánat. Te már tudod, hogy nem lehet akkora a szomjúság, hogy ne ízlelnéd valami örömét. A mi úrunk adta a mosolygást és az álmot, ő adott ételeket és italokat, ő rendelte, hogy férfi erőnkből új élet bokrosodjék. Ő engedte, hogy ne kelljen minden percben halálunkra gondolnunk, hanem vinnünk kell az életet, házakat építenünk, hogy tető legyen fejünk felett, s a férfiak asszonyt keresnek, akik oda vesznek gyékényük mellé, a lányok meg saját házukba mennek, s ott maradnak öregségükben. Malinalli, te nagy ősök ivadéka vagy, tiszta és becses, mint a jádekő vagy a zafír kékje. Nem vagy többé gyermek, így itt kell hagynod labdázó lánypajtásaidat, a sárból épített palotákat, a kiégetett agyakbabákat. Nő lettél, Malinalli, és neked imádkoznod kell, hogy adjon neked az Istenasszony álhatatosságot. Mellettünk nőttél fel, és vigyáztunk reád. Ezentúl magad is egy kicsit apa és anya lettél, és neked kell vigyáznod önmagadra. Be ne szennyezd őseid emlékét. Óvnod kell magad, Malinalli, a te jövendő embered számára, aki remélem főnöki sorból való lesz, akitől fiat fog születni, s aki nem lesz más, mint én utánam a te életednek egyetlen és igazi parancsoló ura. A kegyes szokás úgy kívánta, hogy az apa beszéde után vágják fel a toll díszében pompázó hatalmas szárnyast. A vendégek alacsony zömökfa törszékeiken elterpeszkedtek. A szolgáló leányok behozták az ünnepségre készített ételeket, vékonyra kinyújtott kukoricalepényeket, tollal átszőtt kosarakban apró fehér halacskákat, melyeket darált cseresznyemak porával fűszereztek. Megkóstolták az egészen gyenge kukoricát is. Hatalmas kőfazekakban pulykalevest tálaltak, lapos tányérjukra pástétomot tettek a lányok, melyet húsból, veresborból, tökdarából és paradicsomlevéből gyúrtak össze. Italként kakaót ittak. A nagy nap örömére lépesmézzel, vaníliával, fűzerekkel illatosítva. Amikor sorban felkornyintatták a meleg habzóitalt, felemelkedett a székéről Malinalli mostoha anyja, és megkezdte ő is az ősöktől megszentelt beszédet, melyet ura felé fordulva szemlesütve kellett mondania a himnuszt éneklő imádkozó ritmusában. Kis galambom, látom, szívedben forgatod a te jó apádnak szavát. Olyan szépek és olyan bölcsek, mint ritka drága kövek. Jegyezd meg az ő szavait, de az enyémeket is, hiszen te is tovább fogod adni gyermekeidnek, akiket felnevelsz, ha az istenek is úgy kívánják. Én nem hordalak téged szívem alatt, míg 9-szer megfordul a holdvilág, csak térdemen ringattalak, amikor nagyocska voltál, és nem volt már szülőanyád. Nem vagy többé gyermek, Malinelli. Neked most már tudnod kell, hogy főnök leánya vagy, és úgy kell viselned magad, mint ahogy rangodhoz illik. Ha végigmégy az utakon, ne emeld magasra fejed, mert úgy mondják, akkor mi nem neveltünk helyesen. Lelkednek hullámzását ne lehessen olvasni arcodon, csendes, nyugodt derűvel menj mindig, ne neves ok nélkül, s ne szomorkodj. Az alsóbb rangúak durva szavát ne vedd észre, tégy úgy, mintha nem hallottad volna, ezek úgysem alkalmasak a te épülésedre, Malinelli. Csak az Istenasszony előtt rakjál festéket arcodra, ha az illem úgy kívánja, de emberek előtt töröld le a tarkán rikító ábrázat rossz asszonyok szokása, azoké, akik eladják magukat, s ezekre te nem hasonlíthatsz. Óvjad, galambocskám, lánságot, kincsét, és ne engedj magadhoz senkit sem közelebb, hisz tudnod kell, ha e kincs nélkül vesz majd uradat gyékényére, nem lesz sohasem hozzád igaz szeretettel. Épp így néz fel majd uradra, és légy hozzá hűséges, aki megtöri a Frigyet, annak meg kell halnia, Malinelli. Mi még itt maradunk veled, galambocskám, és ügyelünk a magunk öregebb módján a te utadra. De neked is szépen és szelíden kell ebben a világban élni, és ügyelni arra, hogy virágos kapuleánya vagy, nagy és nemes ősök ivadéka, akiknek emlékét te soha be nem szennyezheted. Hogy mindez így legyen, boruljál le Xilonen istenasszony előtt, és imádkozzál, Malinelli. Az illendőség szerint lehajolt először apja, aztán anyja előtt, alázatosságának jelekép, meg kellett simítani előttük a földet, aztán átölelhette lábukat, de szólnia hozzájuk ezen az ünnepen nem volt szabad. Így kellett alázkodnia mindenik távozó előtt, amikor a vendégek oszladoztak, hiszen mindenki készült a nagy esti körtáncra. Egyedül maradtak. Malinelli megrázta fejét, a virágfüzérek megzizzentek sötét hajában. Arca kicsit halavány volt a hosszú böjtől. Kibújt a szertartásos köpenyből, csak új nélküli gyapoting volt rajta, fiús figurája most olyan volt, mint ifjú jaguár isteni, aki kígyókkal viaskodik a templom falán. A szülők a ház előtt búcsúztatták a vendégeket, egyedül volt, vége a böjtnek. Eladó lány lett, mint a többi. Körülnézett, a füstölőben elpernyett már a kopál, halavány kéklő párája kígyózott csak, fonnyat virágok, bálványtestű gyümölcskosarak között. Egész teste telve volt nyugtalansággal. A füst fölé hajolt, beszívta mákonyos, bódító szagát. Minden könnyű lett egyszerre, mintha temérdek pulkét ivott volna, megtántorodott, stáncolni kezdett. Kint az erdő szélén álló templomövezetben megszólaltak megint a dobok. Megjött az istenasszony, de most már nem lágy lépésű, ősztestű menyasszony alakjában, diadalmas, forró és lázban égő volt, mint aki most szakad el szerelmes egyékényéről. Ezen az estén, az év egyetlen ünnepén, ezért eljöhettek azok az asszonyok is, akik naphosszat s éjszakánként árulják a testüket. Most előszivárogtak városvégi kunyhócskáikból, magasra feltornyozott hajjal, apró résztükreiket csillogtatva. Hajnal óta készültek erre a napra, kora reggel megfürödtek, bekenték arcukat illatos olajokkal, s erre tették rá az élénk arcfestéket. Fogukat bíborbogár héjával festették veresre, voltak, akik hajukat szétválasztották, s két kis szarvat formáltak fülük mögött. Jószagú gyökereket is rágicsáltak, hogy leheletük üde és illatos legyen. Asszonyok hoztak kosárszámra virágot hozzájuk, válogattak, melyik díszítse köntösüket. Némelyiküknél ott állt kis cseréptálacskákban, a mézben kifőtt gomba, hogy izgató, mámorba korbácsoló erejével megnyissa a szerelmi paradicsomot. Ma szépek, izgatók, extatikusak voltak, a hetérák napja volt, szeszélyes virágokkal tarkán hímzett köpenyekbe burkolhatták testüket. Amikor alkonyodott, akkor jött el az ő órájuk. Ők hozták az áldozatot az istenasszony szobra elé. Kezükben megvillant a parányi füstölő. A kopál először veresen izzott a serpenyőben, aztán barnába keveredett füsttel szórta a bálványképet. Az istenasszony egybeszorította fogait, hatalmas fejéke félig eltakarta arcát, csak szájának kegyetlen mosolya ért le a magasságból az alászkodó rossz teremtésekig. A testüket áruló leányok keze elsuhant az istenasszony virágból font dereka felett, ilyenkor sírtak és jajveszékeltek, és saját meddő méhük panaszát vetették a szobor testredői felé. A város népe most nem húzódott el előlük, mint az év közönséges napjaiban. Hatalmas körbe formálódva nézték a rossz lányok fájdalmas, engesztelő táncjátékát. Malinalli a serdült lányok köntösében ott állhatott a többi ünneplő között. Most, mintha mind testvérek lettek volna, egyetlen napján az évnek, félve a hajnaltól, amikor minden tűnő semmiség leheletét újból vissza kell vinniük zárt, félelmetes odójukba. Malinalli hallott nem egyszer Xilonen istenasszony alanta szolgáló leányaink sorsáról, de most tágra nyílt szemekkel nézte a tisztátalanokat, és magában köszönte az istennőket, hogy főnök és harcos leánya, és soha-soha sem keveredhet ilyen szánalmas sorsú leányok közé. A bokrok felébredtek a fáklya fénytől, riadt madarak keresték párjukat, a harkályok kopácsolása összefolyta rostokat rágó öregek különös csettintő zörejével. Ezen a napon megszűnt minden tilalom. Az aloéses harcosoknak és nagyon öregeknek férfi itala most kézről kézre vándorolt, hatalmas mázas korsókban, melyeknek Isten fejét mohón ragadták meg a fiatal leányok. Minden élő ember a templomtér körül nyüzsgött, az őrök is megritkultak a határos erdőszélen. Minden környező törzs tudta, hogy ma Pajnalában kinyílnak a virágok, s a lányok testét megsimogatja forró leheletével az istenasszony. A mai nap béke és barátság ünnepe. A gyepük szélén nem voltak őrök, így észrevétlenül közeledhetett feléjük a rontás. A templom előtti tánckör közepén férfiak járták az erdei táncot, ritmikus szánlebbenéssel párját kereső madarat példáztak, zöld és veres tollak szállingoztak a levegőben. A sercenő parázs jelére tapsolni kezdtek, így körülöttük nem hallotta senki sem a zajt, hiszen a szédületet elkapták tőlük a fiatalok, virágos füzérekkel egymáshoz fűzve, köpenyek nélkül, könnyű, rövid gyapot ingeikben keringtek önfeled gyönyörűséggel. Még akkor is, amikor a körön kívül levők látták, hogy közelít a végzet, melyet nem lehet emberi erővel elfordítani. Az ünneprontók előtt négy gyorsfutó nyargalt. Kezükben hosszú rúdra erősített parádé és légycsapót cipeltek. Ha megrázták a farostokból egybeszőtt szerszámot, furcsa a kereplő zajt adott, mely átütött a tömeg zsivaján, aki ismerte, tudta, hogy hallatára menten arca kell borulnia. E misztikus csergő botok a távoli, végtelen hatalmú úrnak, Tenochtitlán urának személyét jelképezték, ezzel indította útnak a világ minden tája felé induló követségeit. A népek ilyet alázatba görbítve fejüket várták, míg a távoli harag hulláma valahogy elvillan felettük. A merevarcú, tollkoronás legények pedig csak rázták, zörgették a tömeg felett a félelmes hatalom szimbólumát. Utánuk érkezett két horcék, aranyrudakkal, tollbeszövésekkel, madárszárnyakkal egybeszerkesztve, mint valóságos udvari díszintó. Két bálványmerevségű arc tekintett végig az ünnepében riasztott sogaságon. Nem volt bennük semmi emberi. Bálványok papjai, maguk is bálványjá keményedtek, s külső habitusukban is hasonulni kezdtek azokhoz a faragott figurákhoz, melyek előtt bemutatták a szívek titokzatos véráldozatát. Pajnala békés, völgyi népek csendes kisvárosa volt. A távoli nagyúr sok-sok évvel ennek előtte harc nélkül békésen vette birtokába se szegényes jámbor tájékokra, sohasem küldött fegyvereseket, hogy kétszeresen hajtsák be a nagyúrnak járó, talán elfeledett adót. Mindnyájan tudták a távoli létét, de Tenochtitlán Isten királya messzi, félelmes démonfajta lényi alakult át, akinek ünnepét illett volna szentelni, ha maradt volna még szabad rovás a kalendárium kövön, annyi temérdek ünnep között. A két hordszékében félelmes merevséggel pihenő követ nem hajlott meg az istennő személye előtt, miként ezt megkövetelte volna a törzsek egymás közötti illeme. Hittük szerint alantas, bozótbeli bálványt táncoltak körül szolganépek, ennek az istennek nevét nem jegyezte fel a hivatalos ünnepi sor. Olyan csend volt, hogy felrebbenő madár, síró kisgyerek hangja is kiütközött a gyapott ingekben némán szorongó sokaságból. Csak az ott felejtett füstölők felhőztek tovább, befonták az istenasszony merev arcát, a faragott, kegyetlen képből nem látszott ki más, mint időtlen, ajkára fagyott torz mosolya. A követurak helyett a tolmás vitte a szót. A két nagyúr egy-egy halk szóval kormányozta, melynek értelmét amúgy sem foghatták fel a körülállók. Ez a nyelv papok és főurak egymás közötti titkos idiómája volt, ezt beszélték Tenochtitlán palotájában, s ezt a nyelvet használta a haragos úr, ha istenné vált őseivel áldozat közben tanácskozott. A tolmács kezébe vette az összehajtogatott, agavélapra rót göngyöleget. E pillanatban megszólaltak újból az udvari létcsapók, jelképezve, hogy küldötteinek szavával most maga a nagyúr beszél. Adószedők rendes szokása szerint beszámolt arról, mi esik gyapotban, kopálban, kakaóbabokban e környék lakóira. A tolmács egy pillanatnyi szünetet tartott, aztán hangja felemelkedett, egyre ünnepélyesebb magasságokba szárnyalt. Tudjátok meg, e földlakói, hogy a végtelen hatalmú úr nagy útra készül. A déli vizek felé élő törzsekhez visz az ösvény, fegyveres kézzel fogja bemutatni előttük isteneinek tiszteletét. Tudjátok-e, hogy minden diadal a harc istenének, Huitzilopochtlinak keze között nyugaszik, de Huitzilopochtli ritkán mosolyog azokra, akik háborúra vezetik seregeiket. Sok-sok szív áldozatát kell előtte felmutatni, eregben és patakokban kell folydogálni a vérnek, hogy felénk fordítsa kegyes indulatát. Ezért szól általunk a haragos úr. Kegyes és elnéző volt, nem törődött vele, hogy sok esztendő óta elhanyagoltátok hozzávezetni a kiválasztott áldozatokat. A haragos úr eddig nem törődött veletek, mert hadai évről évre diadalmasan emberzsákmánnyal bővülten érkeztek haza. De most elérkezettnek tartja az időt, hogy megpróbálja a ti hűségeteket. Épp ezért, Pajnala lakói, hallgassátok, mit kíván adótokon felül tőletek a nagy úr. Három helyi főnök görbül derékkal alázatosan elősompolyodott. Nagy uraim, ti kaptatok a föld termékeiből, amit a mi népünk serénykeze megszőtt, kiformált, amit elővetettek szikláink és hegyeink. De ti tudjátok, hogy mi csak igen-igen nagy ünnepeken hozzuk meg a reszkető, felmutatott szív áldozatát, inkább virággal, füsttel, imádsággal tiszteljük a hatalmas Tenochtitlánnak és a mi törzseinknek isteneit. Ti nem kívánhatjátok tőlünk, a nagy úr, nem kíváncsi beszédetekre. Ha estig nem készítitek előírt áldozataitokat elő, mi eltávozunk, s három nap múlva leég városotok, magatok erdővadjainak hányva, gyermekeitek rabszolgasorban hajszolódnak a haragos úr elé. A szent szám, melyet követelünk, a hold körül forgó fényes csillag tűnésének rendjéből lett papjainktól bölcsen megszerkesztve. Vidéketeken csak rövid ideig pihent az árnyék, kisebb lett áldozati részetek. A szám 24x24 lett. Legyetek büszkék, vigadjatok, hogy férfi magatoknak s anyaméheteknek ennyi gyümölcse vígságban és fényességben fog egyesülhetni a háború istenurával. A szabad ember teste vonaglik meg az áldozati kövön, s szíve ott reszket a főpap kezében, sorsa betelt, diadalban és dicsőségben, részévé vált az istenségnek, s szelleme megtér a boldog patakok lakói közé. A nagy úr fele számban ifjakat kér, akik ki tudják feszíteni az íjat, fele számban leányokat, akiken már kivirult az élet első piros virága, de ők maguk még ártatlanok. Gondos kézzel válogassátok, hogy huicilopochtli mosolyra derüljön fiaitok, s leányaitok testének töretlen szépsége felett. Mikorra akarjátok? Elvezettek tanácsházatokba, s gondoskodtok arról, hogy fáradt testünk felüdüljön. Ételt és italt küldtök, és leányokat, hogy hallgassuk vidító éneküket. Ti most hazamentek, és egybegyűjtitek azokat, akiknek holnap reggelre velünk kell jönniük. Mondjátok meg nékik, örvendjetek, mert Huitzilopochtli befogadja őket. Öltöztessétek fel őket díszes és tiszta ruhákba, kenjétek meg hajukat illatos kenőcsökkel, szedjenek friss virágot köntösükre, s úgy jöjjenek el hozzánk hajnalhasadásra, hogy megszámoljuk őket, s ügyeljük rájuk mindaddig, míg az istenséggel nem egyesülnek. A légcsapók cseregni kezdtek, a két nagyúr lehunyt a szemét, most megint két hatalmas emberfeletti bálvágy merevült meg a gyaloghintóban, akikhez nem ért fel semmi emberi értelem.